Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 135. Zsoltárunk első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Helyünket. És a barna énekes könyvünket vegyük a kezünkbe, a 658. számú dicséretet fogjuk ezen az Isten tiszteleten megtanulni és énekelni, a 658-as számú dicséretünket, amely az ige hirdetéshez, témánkhoz kapcsolódik: Isten, ó te nagy, te egy. Testvérek, fohászkodjunk fennállva. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása, Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A mai napon Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa a Heidelbergi KT harmadik úrnapjának kérdéseit és feleleteit közöttünk, amely kérdések és feleletek az ember nyomorúságáról szólnak.
Hát Isten az embert ilyen gonoszszá és romlottá teremtette? Nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette avégre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek a romlottsága? Első szülőinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi bukásából és engedetlenségéből, amely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy minnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól közöttünk a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 93. fejezetéből. A 93. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónusod, ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok, a hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál, fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, és adja, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló, mindenható Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, úgy jöttünk eléd, és úgy állunk te előtted, mint akik nem is tudjuk igazán, hogy ki vagy te. Arra kérünk téged, engedd, hogy mindazt, amit kijelentettél önmagadról, megérthessük. Engedd, hogy azt elfogadhassuk és befogadhassuk, mint amit te állítottál arról, hogy ki vagy te. Köszönjük neked a kijelentést, köszönjük mindazokat, akiket megihlettél, hogy elmondják és közvetítsék számunkra azt, amit te, a mindenható, el akartál mondani nekünk, múlandó, halandó, bűnös embereknek. Köszönjük azt a kegyelmet, amelyet megmutattál hosszú évezredeken keresztül az emberiség felé, és ezáltal felénk is. Engedd, hogy ebben a kegyelemben hadd mártózzunk meg mindannyian, és ezt a te szeretetedet hadd vegyük és hadd fogadjuk magunkhoz. Köszönjük, hogy amit szóltál, a javunkra szóltad. Köszönjük, hogy tudatlanságunkból akartál bennünket kiragadni. Köszönjük, hogy magadhoz akartál és akarsz vonzani. Ezért hoztál és segítettél ide ezen a mai napon is bennünket. Ó, Urunk, légy kegyelmes hozzánk, hogy legyen veled szívbéli, szent találkozásunk. veled a naggyal, a hatalmassal, az egyedülvalóval. Így könyörüljél meg rajtunk, és hajolj le hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 172. dicséretünk egyetlen versét énekelve készüljünk, folytatva ezzel könyörgésünket. A 172. dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten igéjét Mózes 5. könyvének 29. fejezetéből olvasom. Mózes 5. könyvének 29. fejezetéből, a 28. versből, ahol ezeket találjuk megírva. A titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi mindörökre, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt héten az igéről szóltunk. Arról, hogy mit is jelent az ige. És elmondtuk róla röviden azt, hogy ez a mindenható Isten önkijelentése. Ennek egy formája, egy speciális formája a Biblia, a Szentírás. Azt mondja a Szentírás önmagáról, hogy Istentől ihletett teljes egészében. Azaz Isten lehelte ezt ki. Az ő lényéből származik, amely emberi szerzők által jutott ugyanel hozzánk, de forrása, eredője maga Isten. Amikor tájékozódunk tehát, és a Bibliát a kezünkbe vesszük, mindig ezzel az alázattal tegyük, hogy ezen keresztül Isten szólal meg, és amit elmond, az teljes egészében az igazság. Nem szabad összetévesztenünk természetesen az Isten felé való tiszteletünket a könyvnek a tiszteletével. Sokan annyira tisztelik ezt a könyvet, hogy a kezükbe sem merik venni. Mások annyira tisztelik, hogy csak óvatosan lapozgatják. Ne tévesszük össze magát a könyvet, a kiadást, a fizikai könyvet Isten igéjével. Nyugodtan lehet lapozni, rongyosra lehet olvasni, bele lehet jegyzetelni, ha valamit megértettünk, vagy kérdésünk támadt, ne ettől féljünk, attól féljünk, hogyha nem veszük komolyan azt, ami ott van. Attól féljünk, hogyha annak a kísértésnek a rabságába esünk, hogy hát mégiscsak emberek írták, és emberek szerezték ezt a könyvet. Ezért buzdítottam, és buzdítjuk a testvéreket arra, hogy vegyük elő a Bibliát, legyen ez munkakönyvünké, de ne olyan munkakönyvé, mint a régi világban, amit csak akkor kellett előszedni, amikor munkahelyet váltottunk, hanem olyan munkakönyvünké, amelyet forgatunk, meg akarunk ismerni, de egyúttal azzal az alázattal, azzal a kíváncsisággal tesszük ezt, hogy mindaz, ami itt számunkra kijelentetett, a mindenható Istentől származik. Talán az egyik legfontosabb kérdés, testvérek, az, hogy ebben a könyvben, ebben az isteni önkijelentésben mi az, amit Isten nekünk elárul önmagáról. Az ember legnagyobb kísértése az, hogy meg akar tudni dolgokat önmagáról. A bibliás emberek legnagyobb kísértése is az, hogy meg akarják tudni a Bibliából azt, hogy ki vagyok én. Pedig a legfontosabb, amit meg kell találnunk a Szentírásban, és amit újra és újra keresnünk kell a Szentírásban, az azt testvérek, hogy kicsoda Isten. Hogy kicsoda Isten. Egy hasonlatot mondok, mint minden hasonlat, ez is csak csorba, de segít megértenünk, hogy hiába kérdezem meg bármelyik testvért arról, hogy milyennek lát engem, ha nincs egy tükör a kezembe, akkor soha nem lesz jó képem magamról. Ugye ilyen nagyon egyszerű dolgot mondok, hogy valakinek valahol bekormosodik az arca, és azt mondják, ott a jobb oldalon mondja az, aki mondja, de az neki a bal oldalon van, aki szembeáll. Tehát mert nem tudunk magunkról helyesen gondolkozni, csak akkor, ha valami hiteles tükörképet látunk magunk előtt. Nem baj, hogy az ember tudni akarja, hogy kicsoda. De egy jó tükröt kell a kezünkbe venni. És ez a jó tükör, testvérek, ez Isten. Amikor Istenre nézünk, akkor fogjuk megtudni azt, hogy kik vagyunk mi igazán. Ha a másik emberre nézel, akkor torz képet kapsz önmagadról. Ha önmagadat vizsgálod, akkor is torz képet kapsz önmagadról. Csak egy módon kaphatunk önmagunkról hiteles képet, ez pedig akkor történik, hogyha belenézünk Isten személyébe. És ezért nagyon fontos nekünk az, hogy megértsük, hogy mit mond Isten el önmagáról a kijelentésben. Mi az, amit feltár előttünk? Kicsoda az Isten? Azt gondolom, hogy a jelenlévők nagy többsége talán reformátusként konfirmált, de úgy gondolom, bármelyik felekezetnél konfirmáltunk, talán a tananyaghoz tartozott az, hogy Istenről valamit mondani kellett. És olyan mélyen ivódik be az ember gondolataiba az a tétel, amit most fogok mondani, hogy talán mindannyiunkban fölsejlik, hogy igen, ezt mi Istenről tanultuk, hogy tudnélik Isten lényege, természete szerint egy, személyében pedig három. Itt ezt el szokták mondani minden évben a fiatal konfirmandusaink, remélem meg is marad bennük, mert ezzel az egy tétellel összefoglalunk Istennel, Isten személyével kapcsolatosan egy nagyon fontos dolgot, ami azonban ebből a mondatból még nem biztos, hogy teljességgel érthető is számunkra. Hiszen Isten lényege, természete szerint egy, személyében három, ez olyan ellentmondásosnak tűnik. Zavartnak tűnik nekünk ez a kép Istenről. De mégis ez a valóság. És hogyha ez a valóság Istennel kapcsolatban, mert ezt fogalmazzuk meg hosszú évszázadok, évezredek óta Istennel kapcsolatosan, akkor azt kell, hogy megfogalmazzuk még emellé, hogy miközben Istent így megragadjuk, Isten tulajdonképpen számunkra felfoghatatlan marad. Mert ezt az ellentétet, hogy ő lényében, természetében egy, személyében meg három, nem vagyunk képesek feloldani. De ha ez az igazság róla, akkor alázottan azt kell mondjuk, hogy számunkra az Isten felfoghatatlan. annyit érthetünk meg Istenből, amennyit ő nekünk önmagáról elárult. Calvin azt mondja, hogy amikor Isten ihlette, kilehelte az emberi szerzők által a kijelentést, akkor úgy szólt hozzánk emberekhez, mint ahogy a szülők szoktak a csecsemőkhöz szólni. Azt mondja Calvin, hogy Isten gügyögött hozzánk, hogy valamit megértessen önmagából velünk, emberekkel. Ahogy születtek a gyermekeink, a legkisebb Bolda, két nővére is körülvette őt velünk együtt. Mind a ketten szeretik a kicsin gyermekeket, és Bogáta különösen sokat ácsorgott ott körülötte a gyerekágy körül, és hát azon szorgoskodott, hogy valahogy nevetésre bírja a Boldát, mosolygásra. Mindannyian meg szoktuk ezt tenni, valamiért egy kényszerünk van erre, hogy addig nem nyugszunk, míg egy kicsi gyermek nem kezd el mosolyogni körülöttünk. És a Bogáta rájött egy titokra. Megfejtette Bolda megfejthetetlennek tűnő lelkét. És amikor eljött hozzá az ő nagybátyja, Dávid öcsém, és ott megnézegette a Boldát, akkor el is mondta neki ezt a titkot. Azt mondta Dávid öcsémnek, mondd neki azt, hogy gege, és akkor örülni fog. Ennek persze nem túl sok értelme van, de valóban így volt, hogy ő ezt kikísérletezte, hogy amikor odahajolt a Bolda fölé, és azt mondta, gege, gege, akkor ez valamiért tetszett a Bolda lelkének, és elkezdett mosolyogni. Hát ilyen az, testvérek, amikor az Isten lehajol az emberhez, gügyök hozzánk, a mi nyelvünkön, a baba nyelven gügyök hozzánk az Isten, hogy mi valamit megértsünk az ő megérthetetlen és felfoghatatlan lényéből. Testvérek, az ember nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy megértse Istent. És mielőtt arra gondolnánk, hogy ez pusztán intelligencia kérdése, az Isten megértése, egy másik dologra szeretnék utalni, ami igazán gátja annak, hogy Istent megismerjük, ez pedig az ember végessége. Az ember végessége. Ezt azt gondolom, egyikünk sem vitatja, hogy mi véges lények vagyunk. Születtünk. Mondták nekünk, hogy gege. Aztán mondták, hogy fölpofozlak, fiam. Aztán mondták, hogy ne menj hozzá. Aztán azt mondták, hogy ne vállalj annyi gyereket. Aztán utána simogatunk, odaállunk, erősítünk másokat. De a végén, itt a földön egyszer csak befejeződik az életünk. Végesek vagyunk. Hiába próbáljuk megtalálni itt a Földön az örök élet elixírjét, hiába műtetjük 70 évesen, 40 éves arcúra magunkat, attól még egyszer csak véget ér itt a földi életünk. Isten azonban úgy jelenti ki magát a Szentírásban, mint aki végtelen lény. Mint aki végtelen lény. A végtelent, a véges nem tudja befogadni. Azt olvassuk Mózes első könyvének első fejezetében, ha vesszük a fáradtságot és kinyitjuk a Bibliánkat az első oldalon, az első fejezetnél, azt mondja, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Egészen egyszerűen azt mondja el ez a két vers, hogy amikor Isten megalkotta a végest, akkor ő a végtelen ott volt, jelen volt. Magyarán a véges a végtelenben egyszer csak megjelent. Egyszer csak megjelent. Volt a véghetetlen Isten, és egyszer csak megjelent benne a véges, az Isten teremtő szavára. Mózes második könyvének harmadik fejezetében, a 14. versben, amikor Mózes beszélget Istennel, ott a pusztában, a csipke bokor mellett, és Isten őt elküldi az ő népéhez, akik Egyiptomban raboskodnak, hogy vezest ki őket az én nevemben Egyiptomból, akkor Mózes azt kérdezi, na de mit mondjak? Ki az az Isten? Kire hivatkozzak? Aki engem felhatalmazott, ide küldött hozzátok, hogy vezesselek ki benneteket innen Egyiptomból. Hiszen ha nem tudok hivatkozni valakire, akkor eszelősnek fognak engem nézni. Több mint 400 éve ott raboskodnak. Jön egy őrült a pusztába, és azt mondja, gyertek, majd én kivezetlek benneteket atyáitok földjére. Kire hivatkozok? Mi lesz a referencia? Kérdezi Mózes Istentől. És az Isten mit mond neki? Azt mondja neki, mondd azt az embereknek, hogy a vagyok küldött téged, mert én vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok. Amikor megpróbáljuk ezt az önkijelentését Istennek lefordítani, akkor nagyon nagy bajba vagyunk, és akik különböző bibliafordításokat használnak, azok rá is jöhettek erre, hogy egyik fordító így fordítja, másik meg úgy. Mert ez sokféleképpen lehet ezt a szöveget fordítani. Úgy is lehet fordítani, hogy vagyok, aki voltam. Aki voltam, az leszek. Aki vagyok, az leszek. Magyarán Isten azt mondja, én vagyok a végtelen Isten. A végtelen Isten. Erre hivatkozzál. Amikor majd ott a véges emberek megkérdezik tőled, hogy kinek a nevében meredte ezt mondani. Miért kövessünk mi téged? Akkor mondd nekik azt, hogy a végtelen Isten hatalmazott engem fel arra, hogy benneteket, véges teremtményeket elvezesselek az ő általa ígért földre. Testvérek, a véges nem foghatja fel, és nem is fogadhatja magába a végtelent. Egy olyan régi tétel ez, amit a filozófusok mondtak ki, talán valamikor a középkor tájékán, és azóta ezt senki nem vitatja, hogy ez így van. A véges alá van rendelve a végtelennek. E tétel szerint Isten az ember számára tulajdonképpen felfoghatatlan. Na mondhatnánk akkor azt, hogy minek jövünk ide. Akkor menjünk haza, és igazából, ha Isten felfoghatatlan az embernek, akkor ne is akarjuk őt felfogni. De amikor ezt a tételt kimondjuk, ez nem jelenti azt, hogy Istenből nem ismerhetünk meg semmit. Az, hogy Isten végtelen, mi meg végesek vagyunk, nem kárhoztat bennünket arra, hogy mi az Istenből semmit ne ismerjünk meg. Csupán azt jelenti, hogy Istent korlátozottan ismerhetjük meg. És ez messze elmarad Isten teljes valójának a megismerésétől. Azaz, Istent olyan mértékben ismerhetjük meg, amilyen mértékben ő a végtelen nekünk, végeseknek kijelenti önmagát. Megragadhatjuk őt, de fel nem foghatjuk, mert ő mindig több annál, mint amit mi megragadunk belőle. Összefoglalva azt mondhatjuk el tehát, hogy Isten adott magáról önkijelentést, a végtelen Isten nekünk véges embereknek, azt, amit ő kijelentett, meg kell értenünk, meg kell keresnünk, el kell hinnünk, de tudnunk kell azt, hogy Isten lényének marad mindig is egy előlünk elrejtett része, amit annál fogva nem jelenthet nekünk ki, hogy mi végesek vagyunk. nem vagyunk képesek befogadni. Nem vagyunk képesek befogadni. Amikor a Jelenések könyvét olvassuk, akkor ott látjuk azt a küzdelmet, hogy az Isten világába elragadtatott János megpróbálja emberi szavakkal leírni azt, utal is erre időnként, ami emberi szavakkal leírhatatlan. Azért leírhatatlan, mert ő látja ott a végtelent. És a végesnek nincs meg az a szókészlete, az a gondolatkészlete, az a fantáziakészlete, amelyel be tudná fogadni a végtelent. Ezért használ János képeket és szimbólumokat. Képeket és szimbólumokat, hasonlatokat, hogy valahogy nekünk elmondja azt, amit ő ott tapasztalt és látott. De Pál apostol azt mondja, ismer valakit, aki feltehetően ő maga, aki szintén elragadtatott, és olyan dolgokkal szembesült, amik kibeszélhetetlen dolgok. Nem azért, mert titkolózott testvérek, mert nem akarta továbbadni, hanem azért, mert kibeszélhetetlen dolgok. Ezt mindig tudnunk kell, amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük. Ezzel az igénnyel kell kezünkbe venni, hogy Isten ott jelenti ki magát, már amennyit mi abból megfoghatunk, és abban a kijelentésben kell nekünk Istent megértenünk és értelmeznünk. Az van a mi nyelvünkön megfogalmazva és kijelentve. Azt mondjuk tehát, hogy Isten lényege vagy természete szerint egy, személyében azonban három. Hadd szóljak röviden közöttetek a Szent Háromságról. Nem olyan mélységben, amilyen mélységben lehetne a Szent Háromságról beszélni, inkább csak gondolkozást cserkentve, hogy megértsük ennek valamelyes módon a titkát. A Szent Háromság egy olyan furcsa matematikai egyenlet, amit mi emberek soha nem fogadunk el, de valójában a Biblia matematikája szerint úgy néz ki a dolog, hogy egy meg egy meg egy egyenlő egyel. Akik csak az első osztályt végig járták, azok tudják, hogy egy meg egy meg még egy, az összesen három. De a Szent Háromság ezt a képletet fölülírja, és azt mondja, hogy egy meg egy meg egy egyenlő egyel. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Mert rögtön vitázunk vele. Nem jó Isten! Fekete pont, egyes, hibás a kitöltés. Nem jó ez így. A Szent Háromság, testvérek, nem három Isten kapcsolata, hanem Isten, aki három személy. Maga a szó, hogy Szent Háromság, nem szerepel a Bibliában. Mégis ezt a fogalmat világosan ott látjuk a Szentírásban, amikor Isten önkijelentést ad. Nem régen volt karácsony ünnepe, nézzük csak meg Lukács evangéliumának első fejezetéből azt az érdekes dolgot, amit Lukács evangéliuma első fejezetének 35. versében olvasunk, ahol eképpen szól az angyal Máriához. A Szentlélek száll reád, a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Végig Istenről beszél az angyal, de hogyan beszél róla? Azt mondja, a Szentlélek száll reád. A magasságos ereje árnyékoz be téged. A Szentlélek az Atya, és mit mond? Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Az meg a fiú. És végig egy dologról beszél az angyal Máriának. Csodálatos, ahogy ez megjelenik, de van talán egy még ismertebb történet, Máté evangéliumának 3. fejezetében, a 17. versben és János evangéliumában is megtaláljuk leírva Jézus Krisztus megkeresztelkedését, ahol a fiú Jánosnál megkeresztelkedik, és azt olvassuk, hogy egy szózat hangzik az égből. Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok! És aztán, mint egy galambszerűség, a Szentlélek száll Jézusra. És itt egyedül Isten van jelen. Fontos dolog, hogy ezt értsük, hogy annak ellenére, hogy ez a szó, hogy Szent Háromság nem szerepel a Szentírásban, mégis gyakorlatilag Isten lényével kapcsolatosan a kiemelt helyeken túl is igen sokszor megjelenik. Két tévhitről kell szólnunk, ami megakadályoz bennünket abban, hogy a Szent Háromságot jól értsük és higgyük. Az egyik tévhit, amit így hívunk, hogy modalizmus, nem kell megijedni, nem lesz több súlyos fogalom, modalizmus. Ez a tévhit tagadja, hogy Istenben különböző személyek léteznek. Azt mondja, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten kijelentésének különböző módozata. Isten mindig egy, csak hol így, hol úgy, hol amúgy jelenik meg és szól hozzánk. De a Szentírás nem ezt mondja, még a felolvasott részek sem támasztják ezt, hiszen Isten egyszerre van jelen, amikor az angyal elmondja Máriának, hogy mi is fog itt valójában történni, és egyszerre van ott Isten jelen, amikor Jézus megkeresztelkedik. A másik, és ez az, ami szerintem a populárisabb tévhit Istennel, a Szent Háromsággal kapcsolatosan közöttünk, a triteizmus gondolata, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az ember azt gondolja, van három önálló lény, az Atya, a Fiú, a Szentlélek, három Isten, és amikor ezek így összeállnak, KFT-be, vagy BT-be, vagy mit tudom én mibe, akkor az az Isten. Hogy ez a három Isten egyébként független teljesen egymástól, de amikor együtt vannak, akkor mondjuk azt rájuk, hogy ők az Istenek. Vagy ő az Isten, bocsánat. Nagyon fontos, hogy ezek tévhitek. Talán bennünk is vannak ilyen gondolatok, amikor a Szent Háromságról gondolkozunk. A lényeg inkább az, hogy azt megjegyezzük, hogy a Szent Háromság nem három Isten kapcsolata, hanem maga Isten, aki három személy. A Szent Háromság Isten minden személye rendelkezik az Istenség minden tulajdonságával. És ezt úgy látjuk, hogy a végzett munkájukban van pusztán különbözőség. A végzett munkájukban, ahogyan a teremtés történetet tovább olvassuk, ott azt látjuk, hogy az Atya az, a véghetetlen Isten személyei közül az Atya az, aki kezdeményezi a teremtést. Aki kezdeményezi a teremtést. És ő az, aki a bűneset után megígéri a megváltást is, a megváltót az embernek. Amikor találkozunk Jézus Krisztussal, a Fiú személyével, akkor azt látjuk róla, hogy ő az, aki megváltja a világot. Ő neki ez a munkája. És amikor a Szentlélekkel találkozunk pünkösd után különösképpen is, akkor azt látjuk az ő munkájáról, hogy ő az, aki alkalmazza a megváltást. Ő az, aki újonnan szül, megtérésre vezet és megszenteli a hívőket. Tehát mindannyian rendelkeznek Isten tulajdonságával, de a végzett munkájukban van különbözőség. A Szent Háromság nem magyarázza meg Isten rejtelmes lényét számunkra. Ha valaki most azt mondja, hogy hát ezt megértettem, akkor értem Istent, azt ki kell ábrándítsam, hogy mindez nem magyarázza meg Isten rejtelmes lényét számunkra, sokkal inkább határokat tűz ki, amelyeket nem szabad nekünk átlépni. Az Isten gügyög nekünk. Valahogy próbálja tudtunkra adni azt, hogy ki vagyok. Jaj, csak azt ne gondoljuk, hogy megértettük az Istent. Soha ne felejtsük el, mi végesek, nem foghatjuk be, nem fogadhatjuk be a végtelent. Még sokszor arra is képtelenek vagyunk, hogy amit önmagáról kijelentett, azt megértsük, helyesen értelmezzük, és a magunkévá tegyük. De a Szent Háromság kijelöli a határokat, amelyek között Istenről szabad gondolkoznunk, de amely határokat semmiképpen nem szabad átlépnünk. Olyan tétel, a Szent Háromság tétele a Szentírásban, amelyet hitáltal lehet megragadni. És hadd bátorítsam, meg figyelmeztessem is a testvéreket, hogy ne próbáljunk rá modelleket kitalálni. Mert nincs rá modell. Istent hitáltal tudjuk megragadni. Ne próbáljuk lefordítani a Szent Háromságot képekkel, mert nem fog működni. Nem tudja kifejezni azt, amit a Szentírás elmond nekünk a Szent Háromságról. Amikor elolvastuk textusunkat és a 93. Zsoltárt, akkor ez bennünket alázatra és egyúttal buzgóságra is int. Hiszen, hogy olvastuk? A titkok az Úréi. És ez azt jelenti, hogy ami titok, az el van zárva előttünk. Az soha nem lesz a miénk. Soha. A titkok az Úréi, ami Istenünkéi. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a miaink és fiainkéi mind örökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Testvérek, ami a miénk, az a kinyilatkoztatott része Istennek. És ez mind örökké a miénk. Azt mondja már az Ószövetségben, így olvassuk, hogy ezt mondják. Ez a fölismerés. Milyen balga ember az, aki a titkokba akar kotorászni, ami soha nem lesz az övé, ahelyett, hogy megragadná azt, amit Isten kinyilatkoztatott és nekiadott, és ami mindörökké igaz és megáll. Testvérek, buzdít bennünket ez az ige szakasz arra, hogy kutassuk a Szentírásban azt, hogy kicsoda Isten. Kutassuk a Szentírásban azt, hogy kicsoda Isten. És itt a Szentírást szeretném, a kinyilatkoztatást aláhúzni, hogy ebben keresd. Nem tudom, mi hol tájékozódunk Istenről. Fölnő egy olyan generáció, melyik a filmekből tájékozódik Istenről. Van egy generáció, melyik a saját gondolataiból tájékozódik Istenről. Vannak, akiket oktattak Istenről. De a kinyilatkoztatott dolgok a mieink. És amikor kezünkbe veszük a Szentírást nap mint nap, akkor azt keressük benne, hogy Isten, te mit nyilatkoztatsz ki önmagadról. És arra buzdítalak benneteket, hogy üljetek le olyan imádságos szívvel az ige mellé, és olvassátok úgy, hogy Uram, tudni akarom azt, hogy ki vagy. Mert majd, amikor fölismerem, hogy te ki vagy, akkor fog az a kép helyreállni, amit én magamról gondolok és magamról alkottam. Majd a jó tükörben nézek, majd akkor megtudom azt, hogy én ki vagyok igazán. Buzdítás és bátorítás, hogy a kijelentés megáll és megmarad, ahogyan ezt megfogalmazta a Zsoltár, és most újra fölolvasom, hogy zárjuk a szívünkbe ezt a régi vallomást, és ezzel fejezzük be a mai ige magyarázatot. A 93. Zsoltár mit mond? Uralkodik az Úr. Fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónusod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva marajlanak a folyamok. a hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. Hívlak, ismerd meg, és bízzál ebben az Istenben. És ne nyugodjon a szíved addig, amíg ezt az Istent meg nem ismered olyannak, amilyennek ő kijelentette magát. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 135. Zsoltárunk 12. versét énekeljük. A 135. Zsoltárunk 12. versét, amely így kezdődik. Kik az Urat félitek, szent nevét dicsérjétek. El helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk, aki nekünk, véges embereknek kijelentetted önmagadat, és köszönjük mindazt, amit megérthetünk veled kapcsolatosan. Dicsőítünk téged csodálatos munkádért, amellyel teremtettél és hordozol mindeneket ebben a mi véges világunkban. És köszönjük, hogy a kezedben tartod a világ mindenséget, a legapróbb fűszáltól elkezdve a mi életünkig. Könyörülj meg rajtunk, hogy ami belőled megismerhető, annak vágyakozzunk és törekedjünk a megismerésére. Olyan fals képet kapunk mi önmagunkról, amikor nem te reád nézünk, és nem a te igédben gyönyörködve szemléljük azt, ki vagy te, Istenünk. Kérünk, győzzél meg bennünket arról, hogy igazából erre van nekünk szükségünk. És segíts, hogy ahol véget ér számunkra a felfoghatóságod, ott minden időben készek legyünk alázattal megállni. Köszönjük, hogy mindaz, ami vigasztalásunkra, boldog földi életünkre, örök életünkre nézve szükséges, köszönjük, hogy mindazt te kijelentetted. Segíts, hogy mindezzel megelégedjünk. De buzdítsd a mi szívünket, hogy mindezt minél jobban és minél mélyebben kiismerítsük a magunk számára. Így segíts, hogy ne keressünk mi másban oltalmat, biztonságot, vigasztalást, erőt. Egyedül csak a te igédben, a te kijelentésedben, amely elvezet bennünket hozzád magadhoz. Kérünk most téged különösképpen is azokért, akik erre az erőre, vigasztalásra szorulnak. Kérünk téged gyászoló testvéreinkért, akik megszomorodtak ezekben a napokban. Kérünk téged beteg testvéreinkért, akik erőt keresnek. Kérünk téged minden elbizonytalanodó testvérünkért. Kérünk téged az elbizakodottakért is. Urunk, segíts, hogy ne keressük mi másban életünknek gyógyszerét, megoldását, egyedül csak benned, a végtelenben. Segíts, hogy el tudjuk engedni a véges megoldásokat, és végre meg tudjunk ragadni minden olyan végtelen, jó és örök megoldást, amelyet te kínálsz nekünk halandóknak. Áldunk, magasztalunk azért, hogy rólad szólhatunk, hogy rólad hallhatunk ezen a helyen. Legyen egyedül tiéd a dicsőség, mindazért, hogy ezt megtehetjük. Amen.